Kedves hallgatóink! A Modern Élet és a Zen című sorozatunk következő részében most beszélgetést hallhatnak Tátray Tiborral. A riporter Szeremlei Anett.
Világból ébrednek éppen. A Modern Élet és a Zen.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és üdvözlöm Tátray Tibort, a Tankapuja Zen közösség egyik rangidős tagját, akivel a Modern Élet és Zen sorozatunkban ezúttal a hiszékenységről és a hiedelmeink természetéről fogunk beszélgetni.
Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Régóta foglalkoztatja már a kis Zen közösségünket ez a kérdéskör. Mit hiszünk el és kinek, hogyan vagyunk manipulálhatóak, hogyan építjük fel a hiedelmeinket. A mostani beszélgetés apropóját Tibor egyik zentábori felvezető előadása adta, amely sok kérdést indított el bennem. Az előadás tulajdonképpen egy probléma felvezetés volt, amelyet egy TEDx-es előadás inspirált. Mi volt ez, és miért keltette fel az érdeklődésed?
Az előadó, akinek az előadását közelmúltban megnéztem, Philip Fernbach, kognitív tudós, ő egy professzor a Lindsay Business Schoolban, a Colorado Egyetemen, Boulderben, az USA-ban. A videó 4 éves, de aktuálisabb most, mint születésekor. Hát úgy véltem, hogy amit ő elmondott, annak a tartalma az pillanatnyilag a mai világunkra és a mostani életünkre igencsak komoly hatással lehet. Az a hallgatóink számára, akik eddig nem találkoztak a Tankapuja buddhista egyház céljaival, működésével, ejtenék néhány szót azért, hogy megértessük, hogyan került egy TEDx-es előadás a Zen-tábor programján. A buddhizmus Indiából indult, Tibeten, Kínán, Japánon, Ceylonon, Tájföldön keresztül eljutott a távol-kelet szinte valamennyi országába, majd a későbbiekben nyugatra is, USA-ba, Európába, Magyarországra is. A buddhizmus alkalmazkodott a befogadó országok kultúrájához, filozófiájához. A Tankapuja buddhista egyházat a különböző irányzatokból származó közösségek hozták létre, és jelenleg is több mint 10 tagja van, és megalakulásuk óta működnek a főcél érdekében, amely főcél igazából a buddhizmussal kapcsolatos ismeretek terjesztése és gyakorlatban való megvalósítása. Tankapujában már a megalakulás után röviddel létrejött a főiskola, amely fő céljául pontosan ezeknek az ismereteknek a oktatását tűzte ki. A főiskolán kívül későbbiekben létrejött egy gimnázium, és jelenleg pedig megalakítása alatt van az általános iskola is. Működő hittanoktatás is tartozik az egyház profiljához, így teljes vertikumában megszólítjuk a egész fiataloktól kezdve a felnőtt korú érdeklődőket egyaránt. A Tankapuja, mint az oktatási intézmények fenntartója, összetételénél fogva is biztosítja, hogy az oktatás a buddhista tradíció minden fontosabb irányvonalára kiterjedjen, a nem tradicionális közösségek pedig a modern kor kihívásaira adandó buddhista válaszok kidolgozásában játszhatnak fontos szerepet. Így a Tankapuja buddhista zen közösség is egy nem tradicionális zen közösség, nem kolostori szerzetes irány, tagjai a jelenlegi magyarországi életforma szerint élnek, tanulnak és dolgoznak. Az alap természetesen a meditáció, amelyben a tudat működésének megismerésére koncentrálunk, tulajdonképpen tudatkutatást folytatunk. A közös szertartás során meditálunk, közösen magyarul elmondjuk a Szívszutrát, a 4 fogadalmat, felolvasunk zenkoránokat. Évente több alkalommal szervezünk többnapos táborokat, ahol napi 2 szertartás mellett előadásokat, vitákat, valamint kreatív művészeti foglalkozásokat is tartunk. A Tankapuja Zen közösség létrehozta a Zen Akadémiát, amely a tudatköptatási műhely munka gyakorlatát és eredményeit tárja nyilvánosság elé, előadások és művészeti műhelyek formájában. Szertartásaink után moderált beszélgetéseket folytatunk, amelyek tagjaink által felvetett tudati jelenségek, kérdések tisztázására irányulnak. A beszélgetések során előkerülnek a bennünket körülvevő világ problémái, kihívásai, mint például a klíma, a környezetszennyezés, a vírushelyzet, migráció, mesterséges intelligencia és további érdekes kérdések. És itt térnek vissza az eredeti felvetésre. Gyakran veszünk részt olyan beszélgetésekben, ami elakad, akinek van igaz a nyomán létrejött heves vitában. Az ilyen beszélgetések gyakran befulladnak, sértődések, személyeskedések merülnek fel, vagy elterelődik a téma könnyebb irányba. Ilyenkor általában kibékíthetetlennek látszó véleménykülönbségek jelennek meg. Milyen tudatfolyamatok lehetnek emögött? Philip Fehrenbach videója a TEDx-en erre is keresi a választ.
Exponálnád az előadás tartalmát főbb vonalakban?
Igen, hát a címválasztás, miért hiszünk olyan dolgokban, amelyek nem igazak. Itt tulajdonképpen egy olyan felvetésről van szó, hogy igen gyakran előfordul velünk az, hogy olyan kérdésekről gondoljuk magunkban azt, hogy teljesen igazunk van, amelyekről mások egészen másképp vélekeznek. A videóban, amelyet megtekintettem, és mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom, a lapos föld problémájával találkozunk legelőször. 2016. januárjában egy B.O.B. nevű énekes rapper, dalíró, producer, polgári nevén Bobby Ray Simons Jr. kifejtette azt a nézetét, hogy a föld lapos. B.O.B.-ről annyit érdemes tudni, hogy abban az időben és valószínűleg napjainkban is még egy igen neves énekesnek számít az Egyesült Államokban, és az ő megszólalása, illetve megjelenései sok ember figyelmét keltették és keltik föl. Erre a nézetre, illetve erre a kijelentésre egy Neil deGrasse Tyson nevű asztrofizikus reagált, szintén egy népszerű személyiség az USA-ban jelenleg, és igen, népszerűek műsorai, amelyek ismeretterjesztéssel és igazából a világ teremtésével és a világ létrejöttével csillagászati szempontból foglalkozik. Ha valaki még emlékszik a régebbi időkből, a 70-es, 80-as években Carl Sagannak volt egy népszerű sorozata Kozmosz címmel, amely Magyarországon is nézhető és hallható volt. És hát ez a Tyson nevű asztrofizikus az ő munkássága nyomán kezdett bele a saját sorozatának kiépítésébe, és az ő tanítványa is volt tulajdonképpen. Tehát egy rendkívül népszerű ember. Na most ez a Tyson reagált a mi rapperünknek a kijelentésére, és megpróbálta őt meggyőzni a Twitteren keresztül arról, hogy hát igazából ez a nézet, amit B.O.B. képvisel, az hát nem igaz, vagy tarthatatlan, vagy nevetséges, de inkább tudományos érdekkel. Rapper viszont nem volt hajlandó visszavonni a nézeteit, sőt még a lázát is megvádolta azzal, hogy kerüli ezeket a kérdéseket. Sőt, odáig is elment, hogy még saját műhold felbocsátását is kezdeményezte, hogy bizonyítsa állításait. Tehát erre gyűjtéseket rendezett, és itt van. Gondolhatjuk azt, hogy esetleg ez a rapper, ez igazából a népszerűségének a fokozása céljából fogott egy ilyen akcióba, de ennél többről van szó, hiszen a fellépése során kiderült még az is, hogy létezik egy úgynevezett lapos föld társaság, akik hisznek a lapos föld létezésében. Ennek a mozgalomnak a gyökerei egészen a 1800-as évekig nyúlnak vissza, és a mottojuk is eléggé érdekes. Pontosan idézve, fegyverek vagyunk a gondolat elnyomása ellen, és a New Age globalista hazugságai ellen. E célból otthont kínálnak azoknak a makacs gondolkodóknak, akik bátran haladnak a Föld valódi alakjának felismerésében, és pedig abban, hogy a Föld lapos. Hát ugye, és ez nem vicc, tehát B.O.B. ezeknek a síkföldieknek hisz, és valóban úgy gondolja, hogy a Föld lapos minden ellenkező bizonyíték ellenére. Ez a társaság 2016-ban felvette tagjai közé B.O.B.-t is. Na most itt még azt is érdekes megemlíteni, hogy hát én próbáltam keresgélni a lapos föld társasággal kapcsolatban, és találtam például egy olyan videót, amely a Balatonon készült Magyarországon, és egy mérést mutatott be egy lézeres mérésnek a folyamatát, ahol aligától kezdve Keszthely irányában elindult egy hajó, és egy lézeres sugárra folyamatosan mérték a hajó helyzetét, és ebből próbálták azt a következtetést levonni, hogy a hajó, ahogy távolodik, és eltűnik a horizontról, annak a mértéke az nem egyezik meg a Föld görbületéből számított értékekkel, és ezzel próbálták bizonyítani azt, hogy a Föld nem olyan gömbölyű, mint ahogy azt egyesek állítják, hanem lakosmesség. Hát ugye, tehát nem áll messze, tehát ez még Magyarországon is. Ezek a méréseket egyébként külföldiek végezték, most nem is mennék bele a részletekbe, csak hogy ez a nézet ez nem teljesen elszigetett jelenség, és nem csak esetleg az USA-ra vonatkozik, vagy egy szűkebb körre, vagy egy néhány emberre, hanem egy egészen elterjedt nézet. Azonban ne is folyjunk ebbe a kérdésbe annyira bele, mert ez a BOB dolog, ez csak egy apropó, ez csak egy példa arra, hogy léteznek olyan nézetek, olyan teljesen képtelen állítások, amelyeket sok ember valóságnak fog föl. Mit kezdjük ezzel a szituációban? Tulajdonképpen ez az indítás ennek a videónak, és nézzük meg, hogy a továbbiakban miről lesz még szó itt, ami bennünket érdekelhet zen szempontjából is. Arról is szó lesz, hogy egy kommunikációs forradalom, amelynek a áldását éljük, illetve elszenvedjük a hatásait, ez jelenleg zajlik. És ebből az is következik, hogy a tudásunk az horizontálisan sokszor szertágazó, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok minden témáról nagyon sok mindent tudunk, de ugyanakkor vertikálisan nem elég mély, gyakran sekélyes, jobb esetben szakbarbár. Ennek tulajdonképpen negatív hatásai vannak a gondolkodásunkra, majd meglátjuk, hogy beszélünk arról, hogy a gondolkodás társadalmi folyamat. Nem csak a fejünkben történik, hanem a körülöttünk lévő interakciókból is fakad. Aztán felvetjük a kérdést, hogy tényleg tudjuk-e, amit tudunk. Nem hamis-e ez az érzésünk? Végül felteszünk még egy kellemetlen kérdést. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy mindenki szembe jön, hogy mindenki hülye. Nem lehet, hogy mi haladunk a helytelen oldalon?
Érdekes a mottó is, amit az előadásodhoz választottál. Lehet, hogy elég sokat tudsz egy témáról ahhoz, hogy elhidd, hogy igazad van, de nem elég sokat ahhoz, hogy tudd, tévedhetsz. Annak ellenére, hogy jelenleg a széles körben elfogadott nézetrendszer a tudományos világkép, mainstream-mé vált a tudomány tagadása, gondoljunk a globális felmelegedésre, vagy a vakcinációval való szembehelyezkedésre. Mi az az emberi természetben, ami mozgatja ezeket a szálakat? Mitől vonzó elhinni valamit?
Miért is hoztuk fel BOB témáját? Kizárólag azért, hogy bemutassuk azt, hogy természetes reakciónk erre a történetre rossz, hibás. Az első reakciónk az lehet, hogy nevetünk rajtuk, és azt gondoljuk, hogy azok, akik ezt állítják, hihetetlenül bolondok vagy őrültek. De ha jól megnézzük őket emberként, láthatjuk, hogy nem is nagyon különböznek tőlünk. A hamis hit, a hiedelem, a tévedés alapvető születési előjogunk. Ez olyan alapelveken nyugszik, melyek az elménk működését és az információk tárolását szabályozza. Gondoljunk bele, hogy az emberek egyes csoportjai olyan dolgokat hisznek, amelyek egyszerűen nem igazak. Például a jelenlegi helyzetben egy járvány közepén vagyunk. Az álhírek elterjedése mutatja, hogy milyen könnyű az embereket becsapni. Legyenek a társadalmi ranglétre bármely fokán, vagy a politikai erőtér bármely oldalán. Igen, a tudománytagadás a mainstream-é vált. A lakosság egy jelentős része szembehelyezkedik a tudományos konszenzussal, mely például a vakcinációra, a globális felmelegedésre, vagy a genetikailag módosított élelmiszerek biztonságára vonatkozik. A nyilvánosság hozzáállása ezekhez a kérdésekhez szó szerint meghatározza, hogy lesz-e elegendő élelmiszer, fel tudjuk-e nevelni egészségesen gyermekeinket, hagyjuk-e elhatalmasodni az éghajlati katasztrófát. A tét nagy, éppen ezért nem elegendő mindezt az őrültségre vagy a butaságra ráfogni. Az egyszerű magyarázatok nem vezetnek sehova. Meg kell értenünk, hogy mi az a gondolkodásmód, amely fogékonyá tesz bennünket a nem igazi dolgok elhívésére. És ez a magyarázat egyfajta sokkoló megfigyeléssel kezdődik. ez pedig a következő. Nem tudunk eleget ahhoz, hogy igazolni tudjunk szinte mindent, amiben hiszünk. Ez lehet, hogy őrültségnek tűnik, de gondoljunk át néhány igazán nyilvánvaló tényt. Mindannyian hiszük, hogy a Föld a nap körül forog, természetesen tudjuk ezt, de mi alapján? Mindannyian tudjuk igazolni és megmagyarázni azokat a csillagászati megfigyeléseket, amelyek alátámasztják ezt a hitet? És mi van a dohányzással? Mindannyian tudjuk, hogy szörnyű és ártalmas, de valójában mi van a rossz cigaretta füstben, és mit tesz a testünkkel és sejtjeinkkel? Valójában mi a rák, és hogyan alakul ki? Tudunk ezekre válaszolni? Vagy vegyünk néhány egyszerű kérdést, a villanykapcsolót. Tudjuk, hogy hogyan működik? Értjük azt, hogy miért bonyolult a szerkezete, miért nem egyszerűen csak egy hálózat megszakítását végzi el, és miért vannak benne rugók, érintkezők, egyéb alkatrészek? Értjük az angol WC működését?
Igen.
Tudjuk a...
Ja. Erre emlékszem a táborból, hogy ezt így igen. felhoztad, és ez így nagyon érdekes volt, igen.
Igen, ugye a legtöbben annyit tudunk az angol WC-ről, hogy van rajta egy gomba, amit megnyomunk, és ezáltal leeresztjük a vizet, amely eltünteti a szennyeződést a porcelán csészéből. Azonban sokan nem tudják azt, hogy ebben kétféle főszerkezet van, egy beeresztő szelep, meg leeresztő szelep, van benne egy U alakú cső, és így tovább, amelyek egészen összetett működésre utalnak, és ezeknek a lényegét talán van, aki soha nem gondolta át, vagy van, aki elgondolta, de már elfelejtette.
Van az a kategória is, amikor még ki se nyitotta, tehát nem tudja, hogy mi van a dobozban, a tartályban, és ez egy ilyen teljesen misztikus valami ott. Tehát, hogy van valami, és akkor ott így, és így egy csomó dologgal így vagyunk, hogy így élünk, mit tudom, nézzük a számítógépeinket, vagy a televíziót, vagy a rádiót. Tehát, hogyha nem voltunk gyerekkorunk olyanok, hogy szétszedtük ezeket, mert néhányan ugyanilyenek voltunk, akkor ugye ezek ilyen rejtett tartományok, hogy az emberek sokszor úgy élnek, mint hogyha ilyen dobozokat látnának, és a dobozok mögött nem érdekli, hogy mi van, mi alapján működnek, csak valamilyen módon kapcsolnak, és egy csomó dologgal így vagyunk, ez azért érdekes ilyen eklatáns példa szerintem.
Igen, tehát ugye nagyik leghétköznapi példa az autó. Ugye, aminél ugye valósokban úgy ülnek be, hogy tudják, hogy hogy kell elindítani, tudják, hogy van két vagy három pedál, attól függ, hogy milyen típusú autó, és ezen kívül ismerik az indexet, meg esetleg ismerik a rádiót, a hölgyek azok a napellenzőt lehajtják, és akkor meg tudják tekinteni magukat benne, és itt tovább. Tehát körülbelül ilyen szinten ismerik az autó működését. Talán azok, akik egy kicsit technikailag érdeklődőbbek, azok tudják, hogy van négy kerék, meg van egy alváz, meg van motor, van vagy elől, vagy hátul van, az már nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy hol van éppen a motor az autójában, és így tovább. Tehát, hogy ezek a kérdések mind arra utalnak, hogy tulajdonképpen ami a fejünkben van, az egy elég sekélyes és felszínes tudás azokról a dolgokról, azokról a tárgyakról, de azokról akár szellemi entitásokról is, amelyek körülvesznek bennünket. Tehát itt a tudásunk az nagyon korlátozott, és ennek egyik oka az lehet, azon túl, hogy időhiányban és időzavarban küzdünk, vagy legalábbis így éljük meg az életünknek egy jelentős részét, de a másik az, hogy ezekkel kapcsolatos információkat mind a fejünkben kéne tárolni. Tehát egy részletes műszaki leírását ezeknek a dolgoknak, mondjuk, de akár egy filozófiai leírását egy másik dolognak. Na most érdekes ezzel kapcsolatban, hogy 1980-as években egy Thomas Landauer nevű pszichológus vállalkozott arról, hogy bárban megbecsülje egy ember tudásbázisának a nagyságát, amit a fejében tart. És ugyanabban a skálában próbálta ezt a munkát elvégezni, mint amit a számítógépes memóriák mérésére használnak. Az egyik megközelítése az volt, hogy elemezte memória kísérletek eredményeit. Az embereket arra kérték, hogy tanulmányozzanak néhány képet, szót vagy zenedarabot, majd később tesztelték őket, hogy felismerik-e azokat. Az adatok felhasználásával meg tudta becsülni az ismeretek elsajátításának a sebességét, és azt is, hogy milyen mértékben felejtjük el azokat. Aztán extrapolált egy 70 éves időtartamot, és ez alapján Landauer megbecsülte, hogy az emberi tudatban körülbelül 1 gigabájtnyi információ található.
Nem túl sok, igen.
Ez nevetséges, ez felháborító. Tehát igazából ez egy nagyon kis mennyiség, amely egy néhány ezer méter kapható pendrive-on is lényegesen nagyobb mennyiségű adatot tudunk tárolni, mint amennyi a fejünkben van. Ez aggasztó, hiszen azt gondoljuk, hogy jó lenne, hogy sok információt, emléket, adatot tudjunk elménben megőrizni. De valójában ez egy tévhit, mert nem kell mindent tudnunk, vagy legalábbis nagyon sokat tudnunk, mert nem vagyunk kénytelenek önmagunkban gondolkodni.
Igen. Igen, ez is itt van, meg a másik problémát nekem ez azt vetette fel még, hogy a kereső algoritmusoknak a szerepe az fontosabb lehet. Tehát most már az, hogyha a mai világban, ha tudunk jól keresni valamire, rákeresni például csak kigooglizni valamit, ilyenekre gondolok, ha jól keresünk, vagy jó a kereső algoritmus, akkor arra gyakran komoly találatok vannak. Egyébként az, amit mondtál, igen, hogy nem kell önmagunkban gondolkodni, hanem együtt vagyunk, vagy függünk egymástól, ez egy nagyon érdekes pont. És akkor itt meg is kérdezném azt, hogy mik a hiedelmeink, gondolkodásmódunk, társadalmi szerepe?
Igen, hát én itt most szívesen elmondanék egy történetet Michael Tomasello-nak és munkatársainak a munkájából, akik készítettek egy videót, amit fel is került az internetre. Michael Tomasello egy pszichológus, aki a Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet kutatója. És ebben a videóban gyermekeknek a kognitív képességeit vizsgálta, más állatokkal, például csimpánzokkal összehasonlítva. A célja az volt, hogy megértse, hogy mit tesz különlegessé, igazán különlegessé bennünket, embereket. Milyen képességekben vagyunk kiválóak, amelyeket más élőlények, állatok egyszerűen nem tudnak elsajátítani. A kísérletben látható, körülbelül 2 éves korú kisgyermek figyeli egy kísérletező ember előfeszítéseit, amelyek arra irányulnak, hogy könyveket tegyen be egy csukott ajtajú szekrénybe. Férfi kezében a könyvekkel odaáll a szekrény elé, lögdösi és megpróbálja elhelyezni a könyveket a csukott ajtók mellett. Ez nem sikerül neki, a kisgyermek, aki még járni is alig tud, figyeli a mozdulatait, majd oda megy a könyvszekrényhez és kitárja az ajtókat, hogy a felnőtt be tudja helyezni a könyveket. Tehát itt egy olyan kísérletről van szó, amelyben tulajdonképpen azt figyelhetjük meg, hogy még beszélni nem tudó és lényegében tipegő kisgyermek felismeri a helyzetet, hogy egy másik embertársának segítségre van szüksége, és ezt a kérdés megoldja maga egyszerű módja.
Igen.
Ez egy
ilyen emberi történet.
Igen, na most a kisgyermek mozdulata számunkra teljesen természetes és semmiségnek tűnhet, de valójában hihetetlenül nehéz egy olyan felismerési rendszert kialakítani, amely képes az ilyen együttműködésre. És ez az ember sikerének a titka. Ez választ el bennünket minden más gondolkodó lénytől. Ez egy rendkívül jelentős felismerés, amely megváltoztatja a szemléletünket az elme természetéről. A csimpánzok rendszeresen kutatva vannak olyan feladatoknál, amelyek ismeretek megosztását és közös munkát igényelnek, és amelyek egy kisgyermek számára is könnyen elsajátítható célok elérését tűzik ki.
Ez azt jelenti, hogy ők nem együttműködőek akkor, vagy... Ez igen, az
együttműködés. Ez a fajta együttműködési készség, ami egy kisgyermekben születésnél óta, vagy születésekor már benne van. Ez az együttműködési képesség, ez csak emberi tulajdonság.
Igen.
Tehát az élővilágban máshol ezt nem lehet fölfogni.
Hát illetve másképp, hogy ilyen hierarchiákban működnek együtt, tehát valaki eldönt, és akkor a csapat az abba az irányba megy, és általában a hierarchia a rendező elv. Sok
igen, lehet, hogy ilyen kategorikusan nem lehet kijelenteni, mi ismerjük ugye a farkasok példáját, akik csordába vadásznak, vagy ugyanez igaz lehet az oroszlánokra is, vagy akár az elefántoknak is. Úgyhogy vannak ilyen tulajdonságok, de az ember ebből a szempontból mégis egyedülálló. Együttműködési készség, vagy ez a típusú lehetőség, ez szinte születésünktől foga adott, és ezen alapulnak az emberi közösségek, az emberi társadalmak.
Igen, vagy az is, amit a Csányi mond, tudod, hogy az is az együttműködés egyik alapja, hogy ilyen világos kommunikáció van. Mondjuk az állatoknál így sokkal szűkebb körül ez a kommunikáció, nagyon kevés információt tudnak így átadni, ezért sokkal több időt vesz igénybe egy ilyen probléma megoldás, amit közösen hajtanak végre.
Nyilván ez szorosan összefügg a beszéd lehetőségével, tehát ugye a beszéd kialakulása valamint a fogalmi gondolkodás és a fogalmakkal való operálás az egy alapvetően emberi lehetőség, és ezek nyitják meg ezt a típusú együttműködésre az ajtót.
Uh-huh.
Most ebből az is következik, hogy a gondolkodás az egy társadalmi folyamat, tehát nem csak a fejünkben történik, hanem a körülöttünk levő interakcióinkból is fakad. Tekintsük például a milánói székesegyházat, amely az emberiség egyik nagy remek műve. Az építkezés 1386-ban kezdődött, a mai homlokzatot Napóleon alatt az 1800-as években készítették el, végül a feladatlista 1960-ban lett teljes, amikor felszentelték a kaput. 600 év telt el, és ez idő alatt 75 vezetője volt az építkezésnek, és sok ezer ember vett részt a megvalósításban. Ezek közül az emberek közül senki sem közelítette meg azt a tudást, hogy megértse és átlássa az egészet. Mondhatjuk, hogy minden nagy dolog sikere, amit az emberek megvalósítottak, azon a képessége múlott, hogy megosztották ismereteiket és együttműködtek. Gondoljunk itt a Holdra szállásra. Mindenkinek a szem előtt van nyilván az az irányító központ, amely egy ilyen rakéta felbocsátással kapcsolatban mindig megjelenik a képernyőkön, ja. Ahol 30 ember ül egy teremben, ugye három sorban tízesével, és mindegyik egy komputer előtt ül, igen, amelyben igen. Valamilyen részfolyamatot követ, és próbál esetleg beavatkozni szükség esetén az adott műveletben. De ugye, ami a képernyőn nem látszik, ilyenkor az van, hogy ezek mögött a szakértők közül, akik ott az irányítőteremben ülnek, több száz szakértő dolgozik a kezük alá, és az adott probléma felmerülésekor egész tímek vagy egész csapatok próbálják megoldani az adott problémát. Ez a típusú felállás is azt mutatja, hogy egy ilyen vállalkozás, mint mondjuk a Holdra szállás, az egy rendkívül összetett és bonyolult folyamat, amelynek a megtervezése, a berendezések legyártása, az egész folyamat összehangolása, az összetett felmerülésétől egészen az utolsó, a visszaérkezés utolsó percig, az egy előre megtervezett forgatókönyv szerint zajlik, és ebben rendkívül sok ember, alvállalkozók százai, akik egy ilyen beépített tudással állították elő azokat a berendezéseket, azokat a know-how-kat és azokat a kutatásfejlesztési eredményeket építették be, amelyek korábban keletkeztek. Rendelkeznek olyan technológiával, amely lehetővé tette mondjuk az esetükben a rakéták előállítását, de akár egy űrruha elkészítését, vagy egy holdjárónak az összeállítását is. Mm-hmm. És ezek mögött olyan emberi készségek és képességek vannak, amelyek korábban évtizedek, évszázadok alatt fejlődtek ki. Ehhez kellett az, hogy legyen egy ipari forradalom, vagy több is akár, kialakuljon a fém megmunkálás az őskorban, hogy fölépítsük a piramisokat, vagy egyáltalán felfedezzük a kőpartát. Ezek, hogyha egy időben visszamegyünk, ezek mind beépülnek egy holdraszállásnak a megvalósításában. Fontos észrevennünk azt is, hogy ez az együttgondolkodás ez minőségileg más, mint az egyéni gondolkodások számtani összege. Tehát így lehetséges, hogy 3 meg 4 az 11-jel, vagy esetleg egy A-val egyenlő, ami azt jelenti, hogy nem csak mechanikusan összeadódnak azok a gondolkodások, amelyeket együttesen végzünk, hanem még fokozódik is, tehát egy nagyobb értéket kapunk az eredményként, vagy pedig egy teljesen más értéket, mint amire eredetileg a gondolkodásunk irány.
Igen, az átmegyünk egy másik nézetrendszerbe, tehát amikor azt mondod, hogy 3 meg 4 az egyenlő A, akkor az azt jelenti, hogy egy egészen más keretrendszerbe esetleg megoldható a probléma, míg ha benne maradunk az adott rendszerbe, akkor onnan esélyünk nincs. De egy erre képes együtt az ember a kommunikáción keresztül, hogy megegyezzen abba, például, hogy átlépjen egy másik nézetrendszerbe. És ez már buddhizmus is, csak mondom.
Így van, és ez egy sokkal hatékonyabb gondolkodásmód, mint hogyha egyénileg próbálunk, és esetleg egyénileg egymás eredményeit külön-külön megismerve, például könyvekből, vagy valamilyen más eszközön keresztül, megpróbáljuk tovább gondolni. Ez is egy lehetséges, és a gyakorlatban sokszor bevált és működő folyamat, de sokkal lassabb és kevésbé hatékony, mint az együtt gondolkodás.
Az a kérdés is gyakran elhangzik körünkben, hogy mi verifikál mit? Hogyan működik ez a hitelesítési folyamat? Lehet, hogy mindegyik lap mozog a kártyavárban? Honnan tudjuk, amit tudunk? Mit mond erről Stephen Sloman?
Témák szempontjából fontos kiemeljük, hogy ugye az korábban említett tudásmegosztási történet pozitív oldalát ecseteltük inkább, de van egy sötét, egy negatív oldal is, mert azt kell, hogy mondjuk, hogy mivel úgy épülünk fel, hogy zökkenőmentesen tudunk tudást meríteni a fejünkön kívülről is, a hétköznapokban gyakran nem tudjuk felismerni saját ismeretünk, saját megértésünk határait. Erre jó példa Stephen Slomannek egy kísérlete. Stephen Sloman egy kognitív tudós, aki lingvisztikával és pszichológiai tudományokkal is foglalkozik, a Rhode Islandi Providence-ben található Brown University professzora. Érdekes, hogy egyébként együtt írtak egy könyvet, ami Philip Fernbachunkkal, tehát aki a videót készítette, és ennek a könyvnek az a címe, hogy a tudás illúziója, miért nem gondolkodunk soha egyedül. Na most ebben a kísérletben, amit Stephen Sloman vezetett, a kísérlet résztvevőinek egy új tudományos felfedezésről beszél, és ez a felfedezés tulajdonképpen egy teljesen kitalált, tehát fiktív valami, és egy izzó szikláról szól. A résztvevők egyik csoportjának arról beszélt, hogy a tudósok még nem magyarázták meg, hogy mitől is izzanak, mitől is világítanak ezek a sziklák. Majd megkérdezte tőlük, hogy mennyire értik ezt a dolgot. Nem meglepő módon azt mondták, hogy fogalmuk sincs arról, hogy ez hogyan lehetséges. Ez a válasz ez teljesen érthető, hiszen semmit nem tudtak a sziklákról. Most a meglepő az volt, amikor egy másik csoportnak mesélt ugyanerről a felfedezésről. De ezután azt mondta nekik, hogy a tudósok pontosan megmagyarázták, hogy hogyan és mitől világítanak, bízzanak a sziklák. Később arra a kérdésre, hogy hogyan lehetséges ez, azt a választ kapta, hogy valamennyire értik, hogy hogyan működik ez az egész. Ez azért érdekes, mert ugyanúgy, mint a másik csoport, ők sem tudtak semmivel se többet a sziklákról. Úgy tűnt, mintha a tudósok a tudásokat közvetlen továbbadták volna nekik, pedig azt soha nem írták le, és soha nem mondták el. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a két csoport semmivel sem kapott több információt egymástól, mégis a második csoportnak a tagjai már úgy nyilatkoztak, hogy valamennyire értik a jelenséget.
Igen, ez az a brit tudósoknak a problematikája, tudod, van is egy ilyen mém erre, hogy a brit tudósok mondták, akkor az már valószínű. És akkor már érteni véljük. De ez egy nagyon érdekes tudati folyamat, amire most itt rávilágítottál a világító sziklákkal amúgy.
Igen. Ja. És hasonló dolog történik, amikor az interneten szörfözünk. Csak attól a ténytől, hogy hozzáférünk nagyon sok információhoz, úgy érezhetjük, hogy sokkal többet tudunk azoknál, mint akik nem olvastak az adott témáról. Nem feltétlenül értünk hozzá, csak hogy lehetőségünk van. Tehát magától a lehetőségtől érezzük úgy, hogy jobban tudjuk, jobban értjük azokat a dolgokat, amik egy adott témával összefüggésben felmerülhetnek.
Van ez az update-telés is, hogy mennyire vagyunk naprakészek, és néha van egy ilyen sekélyes információ, amit éppen elolvasunk, és attól vagyunk csak beljebb, mondjuk egy-két gondolattal vagyunk beljebb esetleg egy témában, de nem értettük meg, nem láttuk át teljes mélységében, csak egyszerűen, mint egy ilyen információs morzsa, így levettük a terüly-terüly internet asztaláról. vagy ilyesmi.
Most ez még kiegészíteném, hogy fokoznám azzal, hogy ez a megértés fertőző, tehát egyszerűen ragályos, mert az egyéni megértés, és különösen, hogyha az egyéni megértés egy tudatlansággal is párosul,
jaja, ez veszélyes.
Most tomatoljuk, akkor ez egy mérgező recept. Erős meggyőződés alakulhat ki bennünk, hogy úgy érzem, hogy értem, de a megértésem viszont hamis.
Igen.
Tehát egyszerűen alaptalan. És a körülöttem levőktől származik, de nem megalapozott. Egyénileg egyikük sem tud eleget ahhoz, hogy megmondja, mi igaz és mi hamis. Mégis azt érezzük, hogy szilárd talajon állunk, nem ellenőrizik kellőképpen az információkat.
Ja.
Ez oda vezet, hogy az emberek egész csoportjai képesek, hogy tudják elhinni a nem igaz dolgokat. Most még ugye a napjainkban a bloggerek, a véleményvezérek, ezek az influencerek, akik között már eleve többnyire úgy választunk, hogy azokat választjuk, akikkel nagyjából közös nevezőn vagyunk. Ugye főleg azokat olvassuk, akik közel állnak a véleményükkel hozzánk. És mivel a tőlük származó információkat már egyszer vagy többször is verifikáltuk, ellenőriztük, és azok igazak bizonyultak, hajlamossá válunk ellenőrzés nélkül is elfogadni tőlük bármilyen véleményt vagy információt. Ezzel tulajdonképpen észrevétlenül építjük a saját kártyavárainkat, anélkül, hogy tudnánk róla, és így lehetséges, hogy teljes tudás nélkül katedrálisokat is föl tudunk építeni, de sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy kártyavárakat építünk. Ez a mai világnak a csaptája vagy nehézsége.
Ja, igen, ez abszolút jellemző. Mit lehet ezzel tenni, ugye merül fel a kérdés. Érdekes problémákat vet fel a hiszékenység az egymáshoz való viszonyunkkal kapcsolatban is. Például, ha nem ugyanúgy látjuk a világot, mint a barátaink, az mondjuk milyen hatással lehet a kapcsolatainkra?
Az igazi tragédia abban rejlik, hogy hogyan viszonyulunk az olyan emberekhez, akik másképp gondolnak dolgokat, akiknek más a hitük, mint a miénk. Abban az illúzióban élünk, hogy komoly elemzéssel jutottunk el saját pozíciónkhoz, és tudásunk alapján támogatni és igazolni tudjuk azt, amiben hiszünk. Ezért, ha valaki nem hiszi el azt, amit mi hiszünk, nyilvánvaló, hogy mi a probléma. Túl hülyék ahhoz, hogy lássák az igazságot. És valóban azt érezzük, hogy igazunk van, amikor ezt gondoljuk, ők viszont az álláspontjukhoz úgy jutottak el, hogy nem racionálisan értékelték a bizonyítékokat, és nem értik mélyen a kérdést. De mi se értjük. Gondoljuk át például, hogyan beszélünk olyan összetett kérdésekről, mint az egészségügy finanszírozása. Az egyik oldalon azt gondolják, hogy a megfizethető egészségügy a lehető legjobb. A másik oldal szerint ez tönkreteszi a lakosságot és az országot. De a politikusok éveire sem hallgatunk igazán. Laikusként nem tudunk igazságot tenni egy ilyen összetett kérdésben. Amikor kifejezzük az érzéseinket egy ilyen bonyolult kérdésben, mi csak egy közösség tudását, a közösségünk tudását közvetítjük. A tudás nem az én fejemben, és nem a te fejedben van, hanem megvan osztva. És azok a dolgok is megvannak osztva, amelyek igazán érdekelnek. Most nem az a lényeg, hogy az emberek hülyék. Az igazság az, hogy mindannyian tudatlanok vagyunk. De ezt nem kell elrejtenünk. A világ túlságosan bonyolult ahhoz, hogy bárki közülünk megértse. Ami különlegessé tesz bennünket, az az a képesség, hogy megosztással boldogulni tudunk egy komplexitás közepette. És így tudatlanságból újból kollektív tudás fakadhat. A tudatlanság az emberi elme sajátossága, nem pedig hiba. Azonban nem kell annyira biztosnak lennünk olyan dolgokban, amelyet nem értünk teljesen. Ez a vélemény, ami most itt elhangzott, ez igazából vitatható, tehát nem feltétlenül egyezik meg akár az én véleményemmel is, hogy a tudatlanságon újból kollektív tudás fakadhat. Tudásmegosztásban ott újból ütköztetjük a véleményünket, és kialakul valami olyan dolog, ami viszont előrevívő és kiutat mutat egy adott probléma.
Ez az a probléma, nem amikor arra utaltál, amíg ott az előadásodban is emlékeztem erre, vagy onnan emlékszem rá, hogy lehet, hogy külön-külön mondjuk tévedünk, és rosszul vagy kevésbé tudjuk a dolgokat, vagy sekélyesen, de ezt így összerakva lehet ez egy kollektív zsenialitás is. Tehát amikor
Igen, de nem tudnék jó példát mondani.
Nekem van egy, az a, nem is az én példám, az Anti szokta felhozni gyakran ezt a Neumann számítógép és történetet, hogy a egyenként rosszul működő elemekből is lehet egy amúgy szerkezetileg, vagy egyben jól működő gépezetet csinálni.
Pontosítanám, mert okay. ez nem úgy van, hogy egyenként rosszul működő elemekből lehet egy jól működő szerkezetet, hanem egy szerkezet, amelyben vannak hibás elemek,
ettől
maga az egész szerkezet, hogy tud jól működni.
Igen.
Tehát hibás elemeket is tartalmazó, de többnyire az egy jól működő elemeket tartalmazó szerkezetről van szó.
Okay,
csak a benne levő egy-egy elemnek a hibája nem okozza az egész szerkezet működésének a hibáját.
Igen, tehát igen. Igen, ez így árnyaltabb, és akkor viszont ez meg azt veti fel, hogy akkor mennyire lehetünk hülyék. Egyenként ahhoz, hogy kollektíven mondjuk zseniálisak legyünk, de hogy igen, hogy akkor lehet itt is egy ilyen hibafaktor, vagy egy ilyen százalékos arány, hogy
igen, de itt én
egy tolerancia.
Fontosabbnak látnám azt a dolgot, hogy ilyenkor, amikor fölmerül egy-egy ilyen eltérő vélemény, mondjuk most ezt nevezzük hibának, de eltérő vélemény, ami a mainstreamtől, vagy a általánostól elfogadott eltérő vélemény van, akkor ezt egy vitával, egy valamilyen módon ütköztetéssel mérlegelés alá vonjuk, és utána konszenzussal haladunk tovább.
Igen.
Tehát igazából a számítógépek példájánál is ez van, hogyha a számításokat elvégezzük 3, 4, 5, 10 irányból, és abból egy statisztikát képezünk, akkor a megfelelő eredmény az a statisztikai átlagból valahol kijön. Tehát ilyen módon lehet biztosítani a hibás elemeknek a kizárását, például vannak a következményeinek a kizárását. Ez pedig mondjuk az emberi vita kultúrában pedig úgy néz ki, hogy megvitatjuk, és utána valamilyen közös álláspontra jutva haladunk tovább.
És akkor az már egy külön problémát vett, hogy akkor ezt milyen vita kultúrával lehet megvalósítani, mert az bőven tanulható szintén. Erről eszembe jut egyébként egy olyan módszer, amit így talán a tibetiektől származik, hogy olyan típusú dharma beszélgetés, amikor van mondjuk egy adott nézet, és lehet amellett és az ellen is, tehát pro-kontra érvelni. És akkor az a feladat, hogy ugyanolyan elánnal vagy hitelességgel érvelj egy tétel mellett, és ugyanazzal az elánnal és hitelességgel az ellen. És akkor ez már megmutatja a tudatnak azt a természetét, hogy hogyan lehet így áthelyezkednünk egy másik nézetrendszerű vagy nézőpontba. A tudatnak a rugalmasságáról ad egyfajta tudást vagy tanítást, tapasztalatot nekünk egy ilyen módszer. Ezt egyébként nem lenne hátrány így a zenedialógusoknál is bevetni, de mondjuk ha tágabb értelemben nézzük, akkor meg így társadalmi szinten, ugye médiapolitika, stb. Ott meg bőven lenne mit csiszolgatni ilyen téren. Most nézzük meg, hogy mit tehetünk szellemi és zen szempontból. Hogyan viszonyulhatunk a hamis hiedelmekhez, hiedelmeinkhez, a látszat valósághoz?
Itt még én kérdészíteném az előbbi gondolatát azzal, hogy azért állást kell foglalnunk bizonyos kérdésekben, anélkül, hogy mindent tudnánk róluk. Jó, hogyha vannak szakértők a közösségeinkben, vagy olyan forrásaink, amelyekből biztonsággal meríthetünk. Jó, hogyha egy olyan kultúrában élünk, egy olyan közösségben, amely értékeli az igazságot. Tehát nem tesz egyenlőségjelet két vélemény között, csak azért, hogy véleménykülönbségeket szüntessenek meg, hanem egyszerűen azért állást foglal valamelyiknek az igazsága mellett. Tehát itt azért ezt egy kicsit ilyen szempontból ki kellene emelnünk.
Igen.
És hogyha ilyen vitakultúrában élünk és beszélgetünk, akkor könnyebb rendbe hozni ezeket a feszültségeket, vagy azokat a kibékíthetetlennek látszó ellentéteket, amelyek fölmennek. Fontos az, hogy egy ilyen leegyszerűsített világnézet mellett ragadjunk le, amikor kijelentjük, hogy az én utam tökéletes, és a tiéd pedig egy őrültség, vagy egy gonosz. Tehát még ráadásul egy ilyen minősített jelzővel is fölakadjuk az ellenvéleményt.
Ja.
Hanem itt azt kell látni, hogy a legtöbb kérdés bonyolult, igazából egy néhány szóval vagy egy-két jelzővel nem eldönthető, és a legtöbb emberben a jó szándékot kell feltételeznünk, nem pedig valamiféle negatív előítélettel hozzáállni egy ilyen beszélgetéshez. Azonban azt is meg kell jegyeznünk, hogy van egy rossz hír, vagy hát igazából egy realitás, hogy nem tudjuk kiirtani a hamis hiedelmeket. Ezek túl mélyen be vannak ágyazódva a társadalomban, és sokkal mélyebben, mint gondolnánk.
Nagyon inspiráló ez a probléma felvetés. Ezek alapján felmerült bennem ismét a kérdés, hogy hogyan ismerhetjük fel például azt, hogy manipulálva vagyunk. Vagy milyen módszerekkel hitelesítünk igazságokat, és milyen szellemi alapállásra lenne szükségünk egy ilyen egyre bonyolódó, fake newsokkal telített világban.
Hát amit tehetünk, hogy gyakorlunk. Több szellemi alázat szükséges ahhoz, hogy megnyissuk az elménket annak a lehetőségnek a felvetése előtt, hogy ezeknek a hamis hiedelmeknek egy része valószínűleg csak a saját fejünkben, a saját közösségeinkben él. Használjuk ki azt a lehetőséget, hogy beszédünk és gondolkodásunk minőségén javítsunk. Mi felismerjük megértésünk határait, és mi felbecsüljük, hogy hittünk milyen mértékben függ a körülöttünk lévőknek a nézeteitől. Ezek persze nem teljes és nem komplett válaszok a kérdéseidre, mert a válaszokat nem tudom én se. Kérdések bennem is számosan maradtak, de remélem, hogy az itt elhangzottakat az eszpecseréinkben, meditációinkban hasznosítani tudjuk. Kívánok ehhez mindenkinek megértő, empatikus, szeretetteljes tudatállapotot és hozzáállást. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Mi is nagyon köszönjük, bennem is maradt egy csomó kérdés, és nem baj, hogy maradt, és gondolom, hogy a hallgatókban is ez tovább fogja inspirálni már, mint ezeket a kérdéseket. Nem is baj, hogyha nem tudunk mindenre válaszokat adni, ugye a zen az eleve egy ilyen a nem tudó iskolának is szokták mondani, tehát, hogy valahogy visszább lépünk egyel ebbe a tágas térbe, abba a tudatállapotba, ahol a nem tudás van, de az nem jelenti persze azt, hogy tudatlanoknak kell lennünk a mai világban, egyáltalán nem ezt jelenti, csak annyit jelent, hogy egyfajta tudati rugalmasságot tudunk ezáltal létrehozni, ha fenntartjuk ezt a pontot, ezt a primary pointot, ahogy szoktuk nevezni, a nem tudót. És amikor ebben időzünk, akkor onnan tág lesz a világ, és akkor innen egyfajta szabadabb vagy teljesebb átlátottságra van reményünk. Nagyon köszönöm ezt az inspiráló beszélgetést, most búcsúzunk a hallgatóktól, Tátrai Tibor volt a vendégünk.
Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, és búcsúzom a hallgatóktól én is.
A Modern Élet és a Zen című sorozatunkat hallhatták. Tátrai Tiborral Szeremlei Anett beszélgetett. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!